Kedves gyerekek, úgy felolvasnék egy történetet, egy olyan evangéliumi történetet, ami azért biztosan ismerős számotokra, azért választottam, mert úgy gondolom, hogy ennek van üzenete kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Figyeljétek meg, hogy mit olvasok, és aztán néhány kérdést is felvetnék, és ezeket úgy megbeszélgetnénk együtt. Márk evangélium a második fejezetéből olvasnám a gutaütött történetét, annak is az éppen ide vonatkozó lényegi részét. Napok múlva pedig Jézus bement Kapernaumba, és meghallották az emberek, hogy ott időzik. És azonnal sokan összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette Jézus nékik az igét. És jöttek hozzá emberek, és hoztak egy guta ütöttet, és négyen emelték. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak a fedelét, ahol ő volt, egy rést vágtak, rést törtek, leeresztették a nyoszolját, amelyben a guta ütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a guta ütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a guta ütöttnek, néked mondom, kelj fel, vedd fel a te fekhelyedet és eredj haza. Az pedig azonnal felkelt, felvévén az ő fekhelyét, kiment mindenkinek szeme láttára, hogy mindenki elálmélkodott és dicsőítette az Istent, és ezt mondta, mi soha ilyet nem láttunk. Gyerekek, az evangéliumok ugye tele vannak Jézusnak nem is csak a tanításaival, hanem gyógyításai, vagy mindenféle betegségből gyógyított Jézus, és amikor Kapernaumba bement, és meghallották az emberek, hogy ott van, és Jézus nem csak templomokban tanított, hanem házaknál is, akkor annyian összetódultak ott, hogy szinte már be se fértek, és akkor hirtelen történik valami, ami nagyon elcsodálkozhattak, Jézus is elcsodálkozott, meg hát gondolhatjuk, hogy az ott lévő emberek is, meg valószínű, hogy a háznak a tulajdonosa is, hogy egyszer csak kezdik megbontani a tetőt. Hát ilyet azért nem szoktunk csinálni, nem? Hogy a tetőt megbontani. Miért volt arra szükség, hogy ezt megcsinálják ezek az emberek? Kárt akartak okozni a gazdának? Nem, ha nem? Így van, nagyon jó. És gondoljátok meg, hogy ugye négy ember viszi ezt a beteget, valószínű ez a beteg megkérte ezt a négy embert, hogy hát vigyék el őt Jézus elé, mert ő hisz abban, hogyha Jézussal találkozik, akkor meggyógyulhat. Kik lehettek ezek az emberek, akik vitték őt? Vajon? Így van. Tehát ők, miből gondolhatjuk, hogy ők nem csak hogy barátai voltak, hanem azt mondhatjuk, hogy nagyon jó barátai voltak. Tehát nem mondták azt ezek a barátok, hogy hát figyelj, most megkerestél bennünket egy problémával, de mi nem érünk rá. Ugye nagyon sokszor az emberek azt mondják, nem érünk rá. Majd máskor. Azt sem mondták, hogy hát figyelj, de nagyon nehéz vagy, hát már ne kérd tőlünk ilyet, hogy mi oda cipeljünk, meg fölvigyünk a tetőre. Hát azért az nem kis munka volt, nem? Tetőre fölvivén. Azt sem mondták, hogy te figyelj csak, mi félünk attól, hogy a házgazdájától ki fogunk kapni. Hát mit fog szólni a házgazdája, hogy mi most ilyet csinálunk? Hát milyen segíteni akarás az, ami a másiknak kárt is okoz? Azt sem mondták. De figyelj, mi van, ha ezt mi mind-mind megcsináljuk, és Jézus mégse gyógyít meg. Szóval látjátok, hogy hányféle dolog lehetett, amire ők hivatkozhattak volna, hogy ne haragudj, de keres mást magadnak, vagy másokat. Mi ezt nem csináljuk meg. Tehát tényleg nagyon jó barátok voltak. Gyerekek, hogyan tudnátok összefoglalni nagyon röviden, nyilván ennek a történetnek a hátterén, hogy milyen a jó barátság? Mikor derül ki az igazán, hogy valaki barát-e? Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz barát testvérül születik a nyomorúság idején. Tehát ők tényleg úgy vitték, mintha saját testvérük lenne. Tehát a jó barátságba ez belefért. Van nektek ilyen barátotok? Ismeritek ti ezt a barátságot? Akire tényleg lehet számítani, mikor gond van. Nagyon köszönöm az őszintességeteket, hogy ezt bátran meg is fogalmazzátok, hogy bizony van fogalmunk arról, milyen az igazi barátság, hogy vágyunk is rá, csak sajnos mai életben, szóval biztos, hogy kevés. Hát nagyon nagy ajándék. Például azt mondja a Szentírás, hogy Dávid és Jonatán olyan barátok voltak, hogy azt mondták egymásnak, hogy ez a barátság többet ér az asszonyok szerelmétől. Szóval egy igazi barátság az tényleg hatalmas kincs, nagyon nagy ajándék. És hát én kívánom, hogy ahogy ti is nőttök felfelé, részesítsen az Isten bennünket ebben, hogy érezzük, milyen az, amikor valaki mellettünk van, bármikor számíthatunk rá, és ugyanakkor ránk is számíthatnak. Mi lehet a legnagyobb segítés az emberekre, a barátokra nézve? Mondjuk, ha konkrétan erre a történetre gondolunk, amit felolvastunk, mi lehet a legnagyobb segítés? Mert létezik ugye a matek lecke is, meg sok minden, amiben segíthetünk, de a legnagyobb segítés mi lehet? Nagyon jó. Igen, nagyon jó. Gyerekek, az a legnagyobb segítés a barátságban, amikor mi az embereket Jézushoz visszük. És Jézushoz vinni az embereket nem csak úgy lehetett ám, mint az a négy barát akkor, hogy fogta, fölkapta és vitte, hanem hogy lehet még az embereket Jézushoz vinni? Megfigyeltem, hogy vannak emberek, mindenkinek ugye más az imádkozási szokása, meg szóhasználata, és vannak emberek, akik így imádkoznak, hogy Urunk, hozzuk hozzád ezt az embert. Hozzuk hozzád a másik embert. Nem sokat tehetünk érte, de azt tehetjük, hogy oda visszük Jézus elé imánkban, és ez az ima, ez legalább annyit ér, mint hogyha most Jézus itt lenne fizikálisan, meg akár a barátunk is, és fölkapnánk, és oda vinnénk. Tehát ez ennek is példája, ez az evangéliumi történet, hogy hordozni az embereket. A gyülekezetre is azt mondja a Szentlélek, hogy egymás terhét hordozzátok. Mi magunk erejével úgyse tudjuk, nem? Csak úgy, hogyha Krisztushoz visszük őket. Tehát az igaz barátságnak ez a legnagyobb tette. Hát nagyon, nagyon örülök, amiket elmondtatok, és az Isten tartsa is meg bennünk ezeket a gondolatokat, és részesítsen az igazi barátságnak az örömében. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, rátérnék az igehirdetésünk, Isten tiszteletünk nagyobb részére, a felnőtteknek szóló igehirdetésre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem figyelhettek, vagy érthettek meg ebből dolgokat. Én egy példázatról szeretnék szólni a mai alkalmunkon, mégpedig a talentumokról szóló példázatról, és noha ez a példázat hosszabban van kifejtve a Bibliában, és ismerjük is, mégis olvassuk el, hogy az összefüggéseket értsük, illetve a kiemelésre váró ige szakaszokat. Máté evangéliuma 25. fejezetében találhatjuk ezt az igét, ezt a krisztusi tanítást. Tehát Máté evangéliuma 25. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 14. verstől az evangélium szavait. Mert éppen úgy van ez, mikor az ember, aki útra akart kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, nékik átadta. És ad az egyiknek 5 talentumot, másiknak 2, harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedék azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a ma szolgálóknak az ura, és számot vetett velük. És eljövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5-öt. Uram, az 5 talentumot adtál nékem, és ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az úr pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig, aki 2 talentumot kapta, és mondta, Uram, 2 talentumot adtál nékem, és ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az úra, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, ki ott is aratszol, nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Féltem, elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és reszolga vagy. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogak vacogtatása. Kedves gyülekezet, mielőtt a példázat értelmezésébe fognék, ne felejtsük el, hogy mikor és minek kapcsán hangzott el ez a krisztusi tanítás, ki tudja. Mikor hangzott el ez a krisztusi tanítás, és minek kapcsán, mihez kapcsolta megváltó, nem lényegtelen kérdés. Jézus, amikor az olajfák hegyén elmondta a tanítványoknak, ugye volt az a kérdésük, hogy milyen jelei lesznek a te eljövetelednek és a világ végének, akkor Jézus elkezdte sorolni. Ez lesz, az lesz, amaz lesz. És Jézus nem egy más időben teszi hozzá ezt a következő 4 példázatot, hanem akkor rögtön. És utána hozzáteszi, hogy és akkor, amikor ezek a jelek meglesznek majd, és ezek beteljesednek, amit én most megfogalmazok, akkor hasonlatos lesz az országa, és elmond 4 példázatot Jézus. A hűszolgához és a gonosz szolgához, tehát mit jelent az Isten szolgálatában való hűségkütlenség. Utána beszél Jézus a 10 szűz példázatáról, mit jelent az Isten lelkével közösségben élni és tartalék olajjal is felszerelkezni és felkészülni a következő idők nehézségeire, ami majd megtart a bajokban is. Ugye aztán később beszélt a juhok és a kecskék példázatáról is, hogy mit jelent a szegényekkel és a nyomorultakkal bánni ebben az időben, mindenkiben látni azt, hogy amit megteszek, az Krisztussal teszem meg. És Jézus ugye a 3. példázatként utoljára hagytam ezt, szólt a talentumok példázatáról, hogy minden jó és minden képességünk, minden adottságunk, az tulajdonképpen milyen kezelésben, milyen bánásmódban részesül részünkről, vagyis amit az Úrtól kaptunk, azzal mi hogyan élünk. Ne felejtsük el tehát, hogy az írás minden időnek szól, de a mai időnknek olyan értelemben szól kiemelt módon, hogy amikor Jézus arról beszélt, hogy majd jönnek az idők, és beteljesednek azok a jelek, amikről én most beszélek, akkor mintha Jézus arról is szeretne szólni, hogy kevés lesz nektek emberek az, hogy felismerjétek, hogy időben hol tart a történelem, hanem szükségetek lesz olyan tanításokra, olyan példázatokra, amelyekben, mint tükörben megnézhetitek magatokat, mit jelent felkészülni. Felkészülni az Isten napjára, felkészülni Krisztus megjelenésére. Jézus ebben sem akart bennünket tudatlanságban hagyni, vagy tévejgésben hagyni. Tehát ennek kapcsán, szorosan ehhez kapcsolódva hangzott el a talentumok példázata. És ennek a krisztusi tanításnak az alap értelmezésénél én gondolom, hogy mindannyiunknak eszünkbe juthat az, hogy nagyon sok krisztusi tanításra, Krisztus által elmondott példázatra jellemző az, hogy van egy gazda. Van egy gazda, el akar menni messze útra, és előtte átadja azt, amilyen neki volt, ugye hív magához szolgákat, megbízza őket valamivel, elküldi őket valamilyen feladat betöltésére, és egy idő után pedig visszatér, és megkérdezi azt, hogy ti ezt hogy csináltátok meg? Hogyan végeztétek el? Hogyan éltetek azokkal a javakkal, azokkal a lehetőségekkel, amelyeket én biztosítottam számotokra, és ennél a kiértékelésnél, ennél a számvetésnél lesznek, akik a mérlegen úgy mérettetnek meg, hogy nem végezték el a munkájukat, másokat pedig Jézus úgy fogad el, hogy megdicséri őket, és azt mondja, hogy hűséges voltál. Ha hűséges voltál a feladathoz, hűséges voltál az erőhöz is, amit én adtam ahhoz, és hát most az én uramnak örömébe bemehetsz, tehát egy boldog megelégedésben részesíti azokat az embereket, akik tényleg visszatekintenek, és nem maguknak kell megfogalmazni, hogy jaj, de szépen éltem. Hanem kedves gyülekezet, az Úr szájából hallják azt. A megbízó szájából, a megváltó szájából. Milyen öröm lesz ez? Milyen öröm lesz ez hallani Krisztustól, hogy igen, elvégezted a munkát, és jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és ezt is szeretném kiemelni, Jézus azt mondja, hogy sokra bízlak ezután, vagyis hogy megtiszteli az embert, nem csak, hogy az Urának örömébe bemehet, hanem megtiszteli azzal is, hogy ezután még több szolgálatot kapsz. Nem tudjuk az örök életben, az újjáteremtett földön milyen megbízatások léteznek, de Krisztus példázataiból ez egyértelműen kitűnik, hogy újabb feladatokat fog adni Isten az embernek, mert ugyanúgy, ahogy az Isten tétlenségre nem teremtett bennünket a földön, az örök életet se gondolt el tétlenségben, szóval kevesen voltál hű. Ahhoz képest, amit én majd adok neked, ahhoz képest az kevés. Ha valaki az egész életét, kedves gyülekezet, szolgálta örömmel, odaadással, erőt, időt, nem sajnálva az Istentől, annak az élete is, szolgálata is, hűsége is kevésnek mondható ahhoz, amit az Isten majd az emberre rá szeretne bízni később. És amivel élni kellett, az a talentum volt, ugye a példázatban. A talentum azt tudjuk, hogy mit jelentett, ugye ez egy pénz nem volt. Van Jézusnak egy másik példázata is ezzel párhuzamos, emlékeztek erre? Az a gírák példázat. A gíra is egy pénz nem volt, és nem véletlenül alkalmazza Krisztus valószínű a Szentírásban jelképként ezeket, hogy talentum és gíra, mert a pénzzel ugyanúgy lehet sokféleképpen bánni, mint ahogy a ránk bízott lehetőségekkel is lehet nagyon sokféleképpen bánni az életünkben. Hányféleképpen lehet élni a pénzzel? Hát lehet jól élni, meg lehet rosszul élni. Lehet azt megtartani, lehet vele kereskedni, lehet elherdálni, lehet elpazarolni, sok mindent lehet csinálni ezzel a pénzzel. Kedves gyülekezet, szeretném felvetni azt a kérdést, ami ennek a példázatnak egy nagyon fontos kérdése, hogy miért jogos a gazda részéről a számonkérés, amikor visszatér? Miért jogos? Miért jogos az, hogy visszatér, és elszámoltatja azokat, akiket megbízott? Ez miért jogos? Testvéreim, azért jogos ez a számonkérés, mert azok az emberek, akik vagy éltek jól a rájuk bízott javakkal, vagy nem, nem a sajátjukkal tették ezt. Mit olvastunk a 14. versben? Nézzétek csak meg! Azt mondja, a gazda mindenét, amije volt, átadta az ő szolgáinak. Tehát arról volt szó, hogy amikor a gazda eljött, és elszámoltatta a szolgáit, akkor megvizsgálta, hogy a te javaiddal mit csináltál? Meg ami a tiéd volt, azzal mit csináltál? Nem. Nem azt mondta, mit csináltál azzal, ami az enyém. Én neked adtam. Mindene, amije volt, rábízta az ő szolgáira. És kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mi, mint régóta, vagy több-kevesebb idő óta Bibliát olvasó emberek, olyan jó ismerettel kimondjuk azt, hogy igen, semmi nem a miénk, mert azóta, hogy az Isten megalkotott bennünket, és életet adott, és életet tart fent, tulajdonképpen ez a nem a miénk, és tulajdonképpen jót mondunk, mert tényleg nem a miénk az életünk. De szeretném hangsúlyozni, hogy mi emberek nem annyira a teremtés jogán tudjuk ezt felfogni az agyunkban, hogy amink van, az nem a miénk. Teremtés jogán, a teremtés útján, a teremtés hátterén és értelmezése szerint kevésbé tudjuk ezt megérteni. Tudjátok, minek alapján tudjuk megérteni inkább? A megváltás útján. Mit jelent az, hogy amink van, az nem a miénk? És amivel mi élhetünk, nem is a magunkéval élünk, hanem amit az Isten ránk bizott. Itt szeretnék rátérni ezeknek a példázatoknak egy kérdés felvetésére, ugye egy részletét tekintve, ahol tényleg közös pontot látunk, hogy több példázatban az van, hogy a gazda rábízza a szolgáira, és utána elmegy. Kit jelképez a példázatnak ez a valakije? Ki a gazda? Aki rábízza a vagyonát, a javait valakire, utána elmegy, és visszatér számon kér. Kicsoda ő? Kicsoda ő? Maga Jézus. Így van. De mást is kérdezek. Jézus mit adott nekünk? Mi volt az a minden? És mi mit tudunk az életével kezdeni? Az élete hogy lesz a miénk Jézusnak? Szóval próbáljuk kicsit nevesíteni, hogy mi az, amit a példázatban Jézus azt mondja, hogy mielőtt ő elmegy, azt mondja, mindenét, amije volt, kiosztja. És azt mondja, tied ember, élj vele. Majd visszajövök, és akkor meglátjuk, hogy sikerült éljél. Kedves gyülekezet, idézni szeretném, talán a megértés kedvéért, Ellen White testvérünknek egy mondatát, amit úgy gondolom, hogy segít nekünk itt. Azt írja, hogy Jézust az Atya nem csak értünk adta, hanem azt mondja, nekünk adta. Pál mondott is ilyet, hogy nékem az élet Krisztus. Nékem az élet Krisztus. Vagy mindenre van erőm a Krisztusban. Tehát mondott ilyeneket Pál. Tudnilik, miről van szó? Azt mondja a Szentírás, hogy minden ember, aki Krisztus földre születése előtt élt, ők is annak jogán éltek, hogy majd az Isten fia, maga a megváltó el fog jönni erre a világunkra, és nem csak azért teszi le az életét, hogy mi üdvösséget kapjunk, hanem egyáltalán, hogy kapjunk egy kegyelmi időt, és abban mi tudjunk felkészülni az életre. Krisztus, amikor adja az utolsó vacsorát a tanítványoknak, és akkor azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és Krisztus testem megtöretett, és Krisztus ezzel szétosztotta az ő életéből származó javait. Ez azt jelenti, mi Jézusból élünk. Minden kenyér, minden víz, minden, ami betölti a mi szükségleteinket napjainkban, az nem a miénk, mert mi soha nem érdemelnénk meg azt, hogy az életünket az Isten fenntartsa. Mire? A bűnözésre, meg a vétekre? Erre akarja az Isten fenntartani? Az Isten kegyelmi időt adott nekünk, és ez Krisztus által adatott. De Jézus nem csak az életünk fenntartásáért adta oda önmagát, hanem azért is, hogy a Szentlélek munkálkodása által mi mindabban részesedjünk, amelyet Krisztus megharcolt értünk, és a győzelmével kihívott. Hogy értjük ezt meg? Kedves gyülekezet, úgy érthetjük ezt meg. Apostolok cselekedeteiben azt mondja a Szentírás, hogy Jézus, amikor felment az Atyához, akkor mit csinált? Akkor azt mondja, hogy bemutatkozott, mint áldozat, és a Szent Lelket pedig megnyerte. Meg kellett nyerni, miért az Atyát rá kellett beszélni, hogy legyen szíves, adja oda a Szent Lelket? Miért mondja azt, hogy megnyerte? Azért, mert Jézus miután győzött az ő földi életében, és letette az ő életét, és oda kínálta nekünk az ő életének győztes javait, azt mondta, hogy most küldöm a Szent Lelket, és a Szentlélek mindabban részesít benneteket, ami az enyém volt, és ami az enyém ma is. És így érthetjük meg igazán, ugye János evangéliumában is azt az igét, amikor azt mondja a Szentírás, hogy majd én elküldöm, Jézus azt mondja, elküldöm a vigasztalót, hogy veletek maradjon, és az a vigasztaló, hogy fog közöttetek munkálkodni? Azt mondja, Jézus az enyémből vesz, az enyémből. És amiket hall, azokat majd megjelenti néktek. Ha Jézus nem adja oda az ő életét érettünk, akkor a Szentléleknek semmiből nem lenne lehetősége adni nekünk. És újból hangsúlyoznám, tesó, hogy nem csak életet, hanem ha valakinek szelídségre van szüksége, akkor Krisztuséból kap. Ha valakinek hitbeli erőre van szüksége, Krisztuséból kap. Hogyha valakinek szeretetre van szüksége, vagy türelemre van szüksége, vagy kitartásra van szüksége, semmit nem kapnánk a lélek által, ha ő neki nem lenne honnan venni, Krisztuséból vesz. Mert Jézus miután győzött, odaadta az ő életét, és azt mondja, tiéd ember. Talán egyetlen egy igét még engedjetek meg. A Péter apostol második levelének első fejezetében találtunk egy olyan kijelentést, ami igazán kifejezi ezt, hogy mi miben gazdagodtunk Jézus által, és azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Érzitek a párhuzamot? De azt mondja, Krisztus isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, hogy mi egy kegyes életet éljünk. Ha mégse tudunk élni, az kinek a hibája? Ha mégse tudunk élni kegyesen, mégse tudunk élni engedelmesen, mégse tudunk élni hűszolgaként, meg hűsáfárként. Szóval Jézus mindent odadott, és ma is mindent odaad az ő lelk által. És itt kanyarodunk vissza a példázathoz. Azt mondja, Jézus mindenét odaadta. Mindenét rájuk bízta. Neked ennyi talentumot, azt mondja, mindenkinek erejéhez képest, ki mennyit tud befogadni Jézusból, ugye mondja az Efézusi levélben Pál, hogy mindannyiunknak adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Mindenki kap kegyelmet, ebben nincs különbség, az egy talentumos is kapott kegyelmet, meg az öt talentumos is. De hogy kinek az életét, mi mindenre tudta Jézus felkészíteni és alkalmassá tenni, ebben különbség. Jézus mindenét odaadta nekünk. És kedves gyülekezet, hogyha Jézus az ő bennünk lakozásával mindarra alkalmassá tehet, amire bennünket elküld, a nékünk adott talentumok mértéke szerint, akkor hadd kérdezzem meg, hogy joga van Jézusnak ahhoz, hogy mikor visszatér számon kérjen? Joga van Krisztusnak szeretetből megkérdezni, hogy én mindent felkínáltam neked. Hogy éltél vele? A miénket fogja Jézus megkérdezni, vagy pedig azt, amit ő adott nekünk? Egyértelmű. És ugye nem kérdés. Olyan jó lenne, hogyha az Isten bennünket úgy sokszor elcsendesítene az életünkben. Hát kell, mert azért mi is keresztény emberek, ugye itt élünk ebben a zajos világban, és sokszor bennünket is úgy fölkap valami, és visz. Pörgünk, sodródunk, gurulunk, és aztán csinálunk mindenfélét. Tessék, tudnánk bárcsak néha elcsendesedni, és elgondolkodni azon, hogy tényleg mit jelent az, hogy mi nem vagyunk a magunkéi? Ezt tényleg értjük, vagy csak hajtogatni szoktuk, mint jó Bibliát olvasó emberek? Mi nem vagyunk a magunkéi. Semmi nem a miénk. Semmi nem a miénk. A levegő vételünktől elkezdve a legapróbb megnyilatkozásainkig, az erőig, semmi nem a miénk. Ha pedig kaptuk, akkor valamire kaptuk. Mire fordítjuk a mi életünket? Magunkért kaptuk, vagy pedig valami másra kaptuk a megváltótól? Szeretnék, kedves gyülekezet, rátérni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mik ezek a talentumok, mert ugye, amit Jézus pénznemekkel jelöl, hol talentumokról beszél, a másik helyen pedig Lukács evangéliumában gírákról, mit jelentenek ezek úgy egészen konkrétan, megragadható módon az életünkben? Ugye ezek sokfélék lehetnek. Vannak olyan talentumok, amelyekben nagyon különböző, hogy te kaptál az Istentől, én pedig nem kaptam. Azonban vannak olyan adományok is az Istentől, ami, hogy megközelítőleg egyformán kapunk. Majd erre is szeretnék kitérni. De milyen jó, hogy az Isten ezt így cselekszi, hiszen mivel a világban nagyon sok a szükség, akár egy meglévő gyülekezetben is nagyon sok a szükség, ezért nagyon sokféle alkatú emberre van szükség, akik másban és másban tudják kifejezni az Isten iránti szeretetüket, és tudnak szolgálni a körülöttük lévő embereknek. Olyan szép, ahogy a 139. Zsoltárban Dávid az Istenhez fordul, és azt mondja, magasztallak téged, Uram, hogy olyan csodálatosan megkülönböztettél engem. Ez a megkülönböztetés, ez nem azt jelentette Dávid ajkáról, hogy magasztallak téged, Uram, hogy mindenkitől különb lennék, meg hogy én lennék a király. Nem erről beszél. Nem arról beszél Dávid, hogy amiképpen nincs két egyforma fűszál a természetben, nincs két egyforma hópehely, lássunk csodát, két egyforma ember nincs. Mindenki utánozhatatlan, megismételhetetlen is, pótolhatatlan is. Magasztallak, hogy én olyan egyedi vagyok. Hogy te ismersz engem, hogy te számon tartasz engem, mintha senki nem létezne a mindenségben. Úgy figyelsz rám, és úgy szeretsz engem. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. És kedves gyülekezet, a gírákról szóló példázat nyilvánvalóan kifejezi azt, hogy mivel volt, akinek ötöt adott, kettőt adott és egyet adott, hogy vannak olyan képességek, amelyekből tényleg ki ezt kapja, ki azt kapja, kinek ennyi adatik, kinek más adatik, hogy ezek különböző mértékben jelentkezhetnek az életünkben. Hadd mondjak egy-két dolgot. Például a beszédnek a talentuma, hogy valaki szépen érthetően kifejezze magát akár az ige oldaláról is, ez nem mindenkinek adatik. Egyetértetek? Nem mindenkinek adatik. Tehát a szólásnak az ajándék az Istentől nem. Tudjuk pedig, hogy a világban mennyire szükség van arra, hogy érthetően szépen hangozzék az ige, és milyen jó, hogyha azt bölcsen magyarázzák, jó, hogyha az emberek meg is tudják érteni. Nem mindenki tudja magát úgy kifejezni, vagy olyan hasonlatokkal élni, olyan természetből, vagy a mindennapokból vett példázatokkal alátámasztani, hogy ezt tényleg mondani szoktuk, hogy üljön, és akkor az emberek ebből kaphatjanak valami jót. Ugyanezt mondhatjuk az írásról. Az, hogy valaki érthetően tud írni, az egy nagyon nagy adomány. Nyilván nem azért vannak tele a könyvtárak ugye a világban, mert mindenki jól írt. Sokszor azt szokták mondani a az emberek, hogy az írókat csak attól kellene megmenteni, hogy papír és toll kerüljön eléjük, mert jaj, mit fognak csinálni. Mert szóval az ember mindenfélét leír ugye a gondolataiból, meg a tapasztalataiból, de nem biztos, hogy az épít. Tehát milyen jó, hogyha valakinek ez az ajándék adatik. Szóval szeretnék egy másik dolgot említeni, ami szintén nem mindenkinek van meg, ez pedig az együttérzés ajándéka. Minden keresztény embernek együttérzőnek kell lenni, de nem mindenki tudja ezt úgy kifejezni, hogy abból a másik merítsen. Nem mindenkinek adatik az meg, hogy tudja, hogy mikor kell meghallgatni egy másikat. Mikor kell szólni, mikor kell együtt érezni. Ahogy William Blake-nek mondja egy verse, hogy az Isten is úgy érez velünk, hogy míg meg nem enyhülünk, mellettünk ül és sír velünk. Szóval, mint egy együtt dobog a szívünk a másikkal, mert együtt érzünk vele, ez nem mindenkinek adatik meg. Ez nem mindenkiből fakad ez, hogy a betegekkel, a gyászolókkal, a különböző bajban lévőkkel mi ezt tenni tudjuk. De van, akinek ez megvan, és ezzel hatalmas szolgálatot tud betölteni. Szeretném következőt említeni, ez pedig a szervezésnek a lelki ajándéka. Vannak emberek, még keresztény körben is, akik a saját életüket se tudják megszervezni. Nem működik. Kifolyik az idő kezünkből, nem úgy sikerül semmi, ahogy gondolnánk. Azt mondja, milyen jó, amikor valahol rend van, egy közösségben rend van, hogy ott azok az emberek is munkálkodnak, akiknek ez jobban adatott, hogy szeretettel, békességgel összetartani embereket, ez egy hatalmas lelki ajándék. És úgy gondolom, nem csak a gyülekezetben láthatjuk ezt, hanem más. És az Isten ad hozzá ügyességet, ad látást, ad türelmet, és nem a miénk. Tessék, mi sokszor elfelejtjük, hogy akkor mi önmagunkban, a magunk természetadta képességei szerint vagyunk mások, dehogy vagyunk mások, mindenkinek adatik ez. Azt mondja Szentírás, mit van ember, amit ne úgy kaptál volna. Hadd mondjak egy másik dolgot, ez a kapcsolatteremtés. A keresztények között is természetes módon helyén van az, hogy valaki azt mondja, hogy én nem vagyok olyan barátkozós típus, én nem tudok emberekkel olyan könnyen barátkozni, és tényleg vagyunk így. Tudunk olyanokat is, én is ismertem egy bácsit, meghalt már, akire azt mondták, hogy ha megjelenik emberek között, akkor néhány órán belül rengeteg ismerőse lesz, mert egyszerűen ő neki ez olyan természetesen működött, hogy meg tudott szólítani embereket az élet egyszerű dolgai útján. Aztán hadd említsek még egy dolgot, és nyilván ti még kiegészíthetnétek többel is, de nem szeretnék többet sorolni. Egy korábbi gyülekezetemben, ahol szolgáltam, egy érdekes jelenséggel találkoztunk, tudnilik gyülekezetben, hogy nőttek fel a kamaszok, és hát formálta őket sajnos jócskán a világ is, senki nem bírt velük. Senki szülői, se gyülekezetben, se tanár, se senki. Hát szóval mindenben a magunk útját járjuk. Viszont volt egy testvérünk, aki valahogy csoda módon nagyon tudott érteni a nyelvükön. Mindig összetudta őket terelni, mindig tudott a szívükkel beszélni, és hallgattak rá. Hát azt mondtuk, hogy ez egy olyan lelki ajándék, hogy ez majdnem senkinek nem adatott a gyülekezetbe, de neki megadatott. Nem tudtuk, hogy csinálja. De a legvadócabb, maga útjait járó, kemény fejű fiatal is, aki megszokta azt, hogy flegmán beszél mindenkivel, azokat is maga köré tudta valahogy édesgetni. Szóval mennyiféle szépség van, nem? Hogy milyen szép, hogy ilyen sokfélék vagyunk, és ebből az Isten formál szép közösséget és a közösség által is munkálkodást. Testvéreim, azonban hadd szóljak arról is, hogy vannak olyan talentumok, lehetőségek, amelyek úgy megközelítőleg egyformán adatnak nekünk a mi életünknek. És itt szeretnék arra utalni, hogy míg a talentumok példázatában Jézus azt mondja, hogy ötöt ad, kettőt ad és egyet ad, van egy másik példázat, ez pedig a gírák példázata, és ott azt mondja, hogy tizet kap mindegyik. Nem érdekes? Azt mondja, hogy tizet kap mindegyik. Tehát így Jézus olyan dolgokról beszél, ami nagyjából azonos mértékben adatik nekünk, és tudnátok-e olyan dolgokat sorolni, amelyek azonos mértékben adatnak. Idő. Az idő nem talentum? Nem egy lehetőség? Hasonlóan, mint a pénzhez, hogy azzal mi hogyan élünk, elherdáljuk, vagy pedig jól bánunk vele. Azt mondja a Szentírás, hogy az idő sem a miénk. Erre a hetenkénti szombat ünnepléssel is mindig nevel az Isten, és mindig figyelmeztet, hogy ezt el ne felejtsük. Ne felejtsd el, ember, hogy az életed egy hete, de az enyém. Ugye így mondja a negyedik parancsolat, hogy mert a szombat a te Úrnak, a te Istenednek szombatja. Nem azt mondja, hogy a miénk, hanem azt mondja, az övé. De ezzel mire tanít az Isten? Azt tanítja, hogy ha az életednek az egy hete, de az Istené, az azt jelenti, hogy a többi is az övé. Nem? Vagy van az adomány, mondjuk tizedet hozunk, nem? Szentség az Úrnak, elkönyített rész, nem minket érint, az Istené. De mire tanít ezzel az Isten? Hogy az egy tizedét odaadjuk. Hogy a többi kilenced résszel azt csinálunk, amit akarunk? Tehogy. Hogy azt is segíts úgy felhasználni, ahogy az hozzád méltó. És nyilván, mivel az időben nagyon sokat veszíthetünk, vagy nagyon sokat nyerhetünk is, az emberek között végzendő munkánkkal, lehetőségeinkkel, amit a családunkért megteszünk, amit a gyülekezetünkért megteszünk, ezért írja azt a bizonyságtétel, hogy semmit nem fog az Isten külön jobban számon kérni tőlünk, mint az időt. Hány és hány ember van, nézzétek meg, sokszor úgy az ember szívét megrázza, amikor valakik 60 meg 70 éves korban megismerik az Istent, és vele szövetséget kötnek, és megkeresztelkednek, csoda önmagában. Ez olyan szép dolog, hogy valaki nem azt mondja idős korában, hogy hagyjanak engem abban meghalni, amiben éltem, én már meg nem változom. Megszoktam az én vallásomat meg, hogy nekem mi az igazság. De azzal együtt, hogy ezek az emberek odaszánják az életüket az Istennek időskorban is, hányan elpanaszolják azt, hogy én hol voltam az életemben több évtizeden át? Hogy tudok én elszámolni az Isten előtt? És kedves gyülekezet, milyen reménység az, hogyha mi korábban át tudjuk azt gondolni, hogy az időnkkel jól bánjunk, és ne kelljen keseregnünk az elvesztegetett lehetőségek miatt, mert van lehetőség. És ne szombatünneplő keresztények legyünk, akik voltam már ilyen helyeken is, ahol arról volt szó, hogy hétköznap itt kéne csinálni, imaórát tartani kellene, néma hírnöközni kellene, mit csinálni kellene, és akkor az emberek azt mondták, hogy ezt mind szombaton csináljuk. De szombaton van időnk, máskor nincs időnk. Testvéreim, kell-e egy hívő embernek legyen ideje az Istenre hétköznap? Hát kié az időnk? Mert ha Jézus megváltotta az életünket, és dobog a szívünk, és levegőt veszünk, csak azért élünk itt ezen a földön, mert feladatot kaptunk, és majd elszámoltatnak minket, akkor kié az időnk? Akkor kihez kell menni, és kinek az akaratának a mérlegén kell azt megmérjük, hogy mi ezzel hogy éljünk. Szeretnék egy másik dolgot is említeni, ez a pénz, az anyagi javak. Az is egy olyan talentum, vagy mondhatnánk így a gírák példázatoknak a hátterén, amelyben hasonló lehetőséget adott az Isten. Nyilván nem olyan értelemben, hogy mindenki gazdag, vagy mindenki szegény, ilyen értelemben van különbség, de hogy mindenkinek van pénze, az biztos. Mindenkinek van pénze, és mindenki tud azzal jól gazdálkodni, hogy ami anyagi javaink terén mennyire tudunk áldozatot hozni. Most mondta el valaki egy érdekes tapasztalatát a közelmúltban, egy másik gyülekezetben. Kicsit óckodott elmondani, de aztán bátoríthattuk, hogy mondja el, mert úgy félt attól, hogy úgy hangzik, hogy dicsekvésnek hangzik. Hát igyekeztünk nem úgy érteni, meg ismerjük is a testvérünket, hogy nem olyan. És elmondta, hogy valaki megkereste őt, és nem volt pénze, és 500 forintja volt a fizetésig. És azt mondja, odaadta neki az 500 forintot. De azt mondja, annyi fizetést kapott, hogy majd a lélegzete elállt, és ő ment el reklamálni, hogy miért kapta mennyi fizetést. Hát azt mondják, hogy most panaszkodik, hát vegyük vissza, hát örüljön neki, hogy többet kapott. És azt mondja, mai napig nem tudja, hogy miért kapott, de nem 500 forinttal többet a odaadotthoz képest, illetve hogy azt kiegyenlítette volna az Isten. Szóval ami csoda ez, tudjátok, amiben az Isten mennyire megdicsőül, hogy meg tudja azt mutatni, hogy nem csak Krisztusban volt olyan áldozatkészség, hogy az életét oda tudta adni a bűnösökért. De ma is létezik olyan ember, aki az Isten lelkétől indítatva tud lemondani dolgokról, tud odaadni, tud áldozatot hozni. És az is dicsőség, ahogy az áldozathozó ember megismerheti az Isten felettébb nagyságát, ahogy ezt nem csak kipótolja, hanem messze felette megajándékozza az embert az ő szolgálatáért, és nem azért, mert ő ügyes volt az ő javaival, hanem azért, mert el tudott gondolkodni, hogy Istenem, mindenen, amin van, az a tiéd. Szeretnék én ezzel igazán jól élni. Hadd említsek egy másik dolgot, ez pedig az erő és az egészség kérdése. Tessék, én olyan sokszor megszégyenültem az életemben, hogy az erőmmel és az egészségemmel mennyire bánok jól. Mi is sokszor úgy vagyunk keresztény emberek, hogy akkor siratjuk az egészségünket, mikor nincsen. Amikor van, akkor meg nem annyira fontos. Nem? Hány olyan volt a késői evéstől kezdve a mértéktelenségen keresztül, hogy Istenem, hogyan tudsz te bennem lakozni? Hogyan tudsz a te lelked által engem formálni, hogyha tényleg ez van? És hogy a fizikai erőnket, ha úgy tudjuk tekinteni, mint ami nem csak a világ szükségeire, nem csak az élet fenntartás biztosításához kell, hanem hogy mi az Istenért tudjunk élni, az Isten dolgaitban tudjunk munkálkodni, abban forgolódni, akkor mennyire meg kell újuljunk mi ebben. Istenünk, tényleg szeretnénk mindenünket neked adni, mert Krisztus is mindenét adta. Akkor te csonka, fogyatékos, félszívű áldozattal nem elégszel meg, hanem a teljeset kéred. Aztán a befolyás. A befolyás az hatalom a jóra, amikor mi nem csak szavainkkal, nem csak a beszédünkkel, hanem egyáltalán mindannyiunkat körülvesz egy sajátos légkör. És hogy mindenkit milyen légkör övez, ez attól függ, hogy ki a saját személyes csendes életét az Istennel, és a belső szoba imádságát hogy éli meg. Mindannyian viszünk valamit a környezetünkbe. És nyilván ez a családban és a szülői közegben is szót érdemel, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi mikor szólunk, meg miért szólunk, meg hogyan szólunk, de a csendes befolyás az mindig a leghatalmasabb nevelőeszköz. Szóval a befolyás, ha egy szót nem szólunk, akkor is sokkal többet el tud végezni. Kedves gyülekezet, szeretnék még nagyon röviden arra térni, mielőtt lezárnánk ezt az alkalmunkat, hogy amitől igazán félünk, hogy Istenünk attól őriz meg, nehogy egy talentumos szolgák legyünk. Hogy erről röviden hadd szóljak, hogy ez mit is jelenthet Krisztus tanításában. Ugye az egy talentumos szolga elásta a talentumát, és noha nem nyert, de nem is veszített, hanem az egy talentumot visszaadta. Hát nem jobban megérdemelte volna ő inkább azt Jézus részéről, a gazda részéről, hogy ugyan nem nyertél, de nem is veszítetted el, hát legalább nem ártottál, vagy nem romboltál, ha nem is tudtál használni. Jézus nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy gonosz, éles szolga. Kiket jelképez az egy talentumos szolga? Amitől tényleg az Isten őrizzen meg bennünket. Kiket jelképez? Arról olvashatunk a megváltó példázatában, hogy ez a szolga azért rejtette el ezt az egy talentumát, mert félt. Mert félt. Tehát ez már eleve baj, ha valaki fél, mert azt mondja, a Biblia szeretetben nincs félelem. Mi elkezdünk félni, akkor ott magunk körül forgunk meg, magunkat féltjük a világban, a szeretet szolgálatában bátorság kell. Vajon mi lehetett az, ami motiválta ebben az emberben a félelmet? Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ez az ember azért ásta el ezt az egy talentumát, mert ő félt attól, hogy ez kevés ahhoz, hogy bármi jót is lehetne ezzel cselekedni. Azt mondta, a többinek adatot 2, meg adatot 5, hát azzal lehet valamit csinálni. Na de egyel? Az egy az semmire nem elég. És kedves gyülekezet, itt szeretnék arra utalni, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenki, aki egy talentumos, az elássa, és mindenki, aki 2 talentumos, meg 5 talentumos, az jól él vele. Ez nem így van a világban. A 2 talentumos, meg az 5-ös is élhet rosszul vele, meg az 1 talentumos is élhet jól. Ez egy szemléletet mutat. Ez egy szemléletet leplez le, amikor valaki kevésnek tartja azt, amit kapott. Amikor valaki azt mondja, hogy hát én 1 talentummal olyan kis pici ember vagyok, hát én semmihez nem értek, nekem semmi nem adatot. Vannak ilyen testvérek sokszor a gyülekezeti körben, hogy legszebben beülnének a sarokba, és nem csinálnak semmit. Mert én olyan bocsánatot kérek, hogy élek, nekem semmire nem adatot semmi. Vannak ilyenek, figyeljétek el, hogy nem is kis mértékben. És ez tulajdonképpen azt a fajta emberi magatartást és szemléletet tükrözi, hogy én többre vágyom, másnak több adatot, és ezzel a picivel én úgy érzem, hogy én semmi hasznot és semmi jót nem tudok csinálni, inkább elásom. Nem létezik. Az az egy se létezik, mert én csak egynek látom, és az nagyon kevés. Kedves gyülekezet, egy nagyon fontos dolgot szeretnék kimondani. A Biblia tanításában a magunk leértékelése is bűn. Tehát amikor mi magunkról úgy gondolkodunk, hogy mi nem vagyunk alkalmasak, mi semmire ügyességet, alkalmasságot, képességet az Istentől nem kaptunk, ez is bűn a Biblia tanításában. Legalább annyira bűn, mint magunk felmagasztalása. Egyébként a kettő az édes testvérek, és egymást szokták megjeleníteni az életünkben, hogy hol a nagyvaravágyás, hogy pedig magunk leértékelése. Pál apostolnak a példája ebben olyan szép előttünk, amikor Pál azt mondja, hogy én vagyok az apostolok között a legkisebb. Ezzel nyit. Vegye tudomásul mindenki, hogy én magamat, pedig azért tudjuk, hogy Pál mekkora apostol volt. A legnagyobb apostolnak tartjuk azóta, amivel a legtöbbet el is végezte. Mégis azt mondta Pál, hogy én nem vagyok a legnagyobb, de én inkább a legkisebb vagyok. De utána kifejtette azt is, hogy ez a legkisebbség mit jelent. Azt mondja, többet dolgoztam, mint a többi együttvéve. Ez jelenti a legkisebbséget? Igen. Ez jelenti. De hozzáteszi Pál, nehogy valaki félreértse, hogy én többet dolgoztam, és most hencegek, meg másokat lenézek, azt mondja, nem én cselekedtem, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Érezzük ezt a semmilyen irányba nem hibázó és nem beleeső középúton haladást. Szóval Pál, én nem tartom magamat nagynak, de kisebbnek se a többitől. És az, hogy én nem vagyok kisebb, sőt, többet csináltam, mint ők, az nem nekem köszönhető. Én kaptam az Istentől, és tudtam azzal szolgálni. Pált az vezette, amikor Jézus megszólította őt, hogy te miért kergetsz engem, és Pál el tudta azt mondani, hogy mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem, mert én nem akarlak kergetni téged, én éretted akarok élni. Pált ez vezette végig. És ezért tudott az ő élete áldás lenni sokak számára. És nagyon röviden még arról, hogy mi lehet a másik dolog, ami miatt ez az egy talentumos szolga elásta a talentumát, amit maga Jézus is megnevezett, meg maga a szolga is, hogy te egy gonosz, kegyetlen úr vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ez mit jelent? Kedves gyülekezet, ez arról az emberi gondolkodásról tesz tanúbizonyságot, az Isten adott nekem feladatot, adott nekem képességet, de többet fog számon kérni, mint amennyi segítséget adott. Kegyetlen úr. Ott is takarni akar, ahol nem vet. Tehát itt is csak egy talentumot vetett, ő mégis sokat fog tőlem számon kérni, inkább nem csinálok semmit. Ez megint a félelem. Ez megint a félelemnek a rabsága, amiben az ember nem az Istennel való szeretett közösségben, annak a biztonságában és harmóniájában él, hanem kivetít az Istenre saját magában lévő gonoszságokat is, amit a világban megszokott. Pedig az Istenre ez nem áll. Igaz, hogy a Szentírás kimondja azt, hogy akinek sok adatot, attól sokat várnak, de ott van valami másról is szó, nem? Hogy akinek kevés, attól kevés. És milyen jó, amikor az ember úgy tud szolgálni az Istennek, hogy nem az elszámoltatás tudata szorongatja őt, hanem ami tőle telik, az tényleg betölti. És mi tényleg nem mondhatjuk el azt, hogy én erre nem vagyok képes, vagy másra képes. Mi nem vagyunk tisztában a képességeinkkel. Mi szánjuk oda az életünket az Istennek, és majd az Isten meg fogja mutatni azt, hogy miben vezet, miben hordoz. És lehet, hogy ijesztő dolgokkal fog szembesíteni, hogy Isten, te mit akarsz velem ebben a helyzetben? Majd az Isten megmutatja, mit akar. És csoda dolgokat fog cselekedni általunk. Mert meg tudja cselekedni. Ugye tudunk erről, hogy egy Jeremiás is azt mondta az Istennek, meg egy Mózes is, hogy hát én nehéz ajkú vagyok, meg gyerek vagyok, meg nem tudok beszélni, hát keresd magadnak mást. És az Isten el tudta fogadni ezt? Nem tudta elfogadni. Azt mondja, ne te magad döntsd azt el, hogy mire vagy alkalmas, majd én megmutatom, hogy mire vagy alkalmas. És meg tudta mutatni az Isten. Kedves gyülekezet, szívből kívánom, hogy vezessen bennünket ez a készség, és ennek a példázatnak a hátterén, értsük azt meg, hogy különösen ebben a világban Krisztus adni szeretné az ő életének a javait. Tehát amit a talentumok példázatát, hogy megelőzi a Tisztusz példázata, és ő elmondja, hogy az ő lelkével milyen kapcsolatban lehetünk, hogy legyen tartalékolaj is, és ne csak annyi olajunk legyen, hogy majd kialszik már a lámpásunk. Majd kialszik. Legyen tartalék. Akkor azt az Isten, azt a töbletet, azt a pluszt, a Krisztus erejének, jelenlétének a bőségét mire adja? Hát arra adja, hogy azt tiszteljük, becsüljük, azzal éljünk jól, és tartsuk azt a legtermészetesebb dolognak és a legigazságosabb isteni eljárásnak, hogy valamikor ezt Jézus számon fogja kérni. Nem azért, mert a miénket kéri számon, hanem azt kéri számon, amit tőle kaptunk. Erő, egészség, idő, pénz, javak, bármi, naponta élhetünk a megváltóval, hogy mennyire élünk. Na ez az, ami igazán belülünk fakad, a mi éhségünkből és a mi szomjúságunkból. Én szívből kívánom, hogy legyünk áldott szolgái az Istennek, akiknek majd Jézus azt tudja mondani, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, hűséges voltál. Kevés volt ez, és ezután sokra foglak bízni. Ebben kívánok győzelmet és gyarapodást mindannyiunknak. Amen.